Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai Naprakész műsorban egy igen aktuális témát ajánlok szíves figyelmükbe. Ugyebár tegnap az egészségügyi miniszter kihirdette az influenza járványt Romániában. Hogy mit jelent ez, milyen megelőző intézkedéseket kell foganatosítani, mire kell odafigyelnünk, és melyek azok a módozatok, amelyek kapcsán a járvány hatásait ki tudjuk védeni. Erről ejtünk szót a mai műsorban egy ma kora délután készített interjúban László Attila gyermekorvossal, Kolozs megyei szenátorral, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának elnökével, aki tegnap Bukarestben járt, és egyeztetett többek között Szorina Pintja egészségügyi miniszterrel, hogy mit kell tudni a kihirdetett járványról, illetve hogyan is állunk ezzel a kérdéssel. Azzal kezdjük a mai interjút, amit szíves figyelmükbe ajánlok a továbbiakban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm a lehetőséget!
Hát nem biztos, hogy túl jó néven veszi tisztelt szenátor úr ezt a lehetőséget, mert jobbára a mai beszélgetés kapcsán szomorú hírekről esik szó. Hát itt van a hivatalos bejelentés. Az egészségügyi miniszter tegnap kihirdette az influenza járványt. Vita témáját képezi, hogy miért ilyen későn, hogy hamarabb kellett volna, és hogy a szükséges intézkedéseket már korábban meg kellett volna hozni. Mivel jár ez a bejelentés, és mit jelent az jelen pillanatban, hogy Romániában influenza járvány van?
Nos, kezdeném akkor a legfontosabbal, tehát a járvány állapotának nem kell kihirdetni, azt konstatálni kell, tehát konstatálták, hogy az elmúlt 3 hét alatt rohamosan nőni kezdtek a légúti betegségek számai, és éppen miatt úgy döntöttek, hogy bevezetik azt az állapotot, amikor a különböző egészségügyi intézmények, illetve a különböző közintézmények bevezethetnek olyan intézkedéseket, amelyeknek az a célja, hogy korlátozzák a fertőzések további terjedését. És akkor vegyük sorba, tehát a járvány állapotának a kihirdetését követően bármelyik egészségügyi intézmény, hogyha azt tapasztalja, hogy nagyon sok esettel találkozik, akkor korlátozhatja például a beteglátogatást, korlátozhatja a tervezhető ellátásoknak a felvételét, épp azért, hogy megfelelő kapacitásokat biztosítson egy esetleges nagyobb beteglétszám ellátására, ami a légúti betegségeket vagy a járványt okozó fertőzéseket illeti. Ugyanakkor számos olyan intézkedés kerül bevezetésre a közintézményekre, gondolok itt iskolákra, bölcsödékre, óvodákra, vagy egyéb intézményekre, akár magánintézmények is, és itt munkahelyekre gondolok, ami arról szól, hogy napi szűréseket tehet ilyenkor bevezetni, vagy ha a beteg létszám nagyon nagy, akkor az oktatási intézmények esetében, hogyha több mint 20% a gyerekeknek hiányzik, akkor az adott oktatási intézmény konzultálva a megyei egészségügyi intézményekkel hozhat olyan döntést, hogy felfüggeszti az oktatást. Illetve ott van a lakosság esetében azon javaslatoknak az elhangzása, hogy mossunk kezet, szellőztessünk, kerüljük a nagyobb tömegeket, épp azért, hogy korlátozzuk a fertőzésnek a terjedését. Ezek azok többnyire nagyon durván fogalmaz azok az intézkedések, amelyek ilyenkor bevezetésre kerülnek.
A legfontosabb, azt hiszem, megelőzésre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni.
Hát sajnos azt kell mondanom, hogy megint lecsúsztunk, tehát megint meglepetéssel tapasztaljuk, hogy télen havazik, és meglepetéssel tapasztaljuk azt, hogy vannak légúti megbetegedések, és ezeknek egy részét akár influenza vírus is okozhatja. Azért mondom ezt, mert most végre tisztán és nyíltan beszélünk arról a helyzetről, ami már évek óta tart, és kezdeném azzal, hogy a hibás jelentési rendszer. Tehát tegnap is elhangzott, és a miniszter azt, hogy elmondta, hogy akkor, amikor egy ország igényét felbecsülik, akkor egy körlevelet intéznek a családorvosoknak, és a beérkezett válaszok alapján, és ez a 2017-es év elején kevesebb, mint 1 millió oltóanyagot jelentett, ezeket az adatokat összesítik, illetve megrendelik azt az oltóanyagot, amit az érintettek, tehát érintett szakemberek, amikre igényt tartottak. Ennek ellenére, hogy mintegy 1 millió adagot igényeltek, ennek ellenére a minisztérium 1,3 millió adagot rendelt és importált. És akkor most, amikor kitört ez a szinte pánikszerű hangulat, akkor kiderült, hogy ez messze menően nem elég. Sőt, tegnapi nap folyamán nagyon sok esetben összevetették az igénylistát a jelenlegi helyzettel, és kiderült, hogy elég sok esetben találkoznak olyan helyzetekkel, hogy annak ellenére, hogy mostanáig az elmúlt 3 hétben az a kollega több mint 600 légúti betegséggel találkozott, ennek ellenére mintegy 25 oltóanyagot rendelt annak idején, egy évvel korábban. Azért mondom, és el kell ezt magyaráznom a hallgatóknak, az oltóanyagnak a gyártási technológia ez nagyon hosszas, tehát 7-8 hónap, amíg elkészül egy oltóanyag. Épp ezért van az, hogy a tavaly január-februárban összesítették azt a szükségletet, ami a 2017-es év utolsó hónapjaira, illetve a 2018-as év elejére szükségesnek tartottak. Most abban a helyzetben vagyunk, azt hogy már nem is tudom hányadik alkalommal, mert ez minden évben előfordul. Látom, hogy ez már a mi esetünkben szokásos, hogy egy olyan jelenség esetén, ami azt mondom, hogy több mint egy évszázadat tudjuk azt, hogy amikor lehűl az idő, mikor hideg van, mikor vége a vakációknak, akkor nagy valószínűséggel felütik a fejét a légúti betegsége. Ez a mi esetünkben az elmúlt 3 hétben mintegy 117 ezer esetet jelentett Romániában, és ebből a 117 esetből 4200 esetében kiderült, hogy a fertőző az az influenza vírus. Na most kicsit technikai dologba bonyolódom, és kiegészíteném azt itt a jelentési rendszerrel kapcsolatosan, hogy az elmúlt napokban kiderült az is, hogy tekintettel arra, hogy a tünetek az influenza fertőzés esetében, az enyhe, illetve a közepes formák esetében általános, mint bármilyen légúti fertőzés esetében, nagyon sokszor nem végezték el azokat a vizsgálatokat, amelyek megmondják, hogy melyek a, mi a fertőzésnek az oka. Emiatt van ez a nagy különbség a 117 ezer esetből, mindössze 4200 esetben konfirmálták az influenza vírusnak a jelenlétét, mert kiderült, hogy el se végezték, vagy azért nem végezték el, mert nem volt a gyors teszt megvásárolva, amivel aztán elvégezhették volna. És most például a szakemberek feltételezik, hogy jóval több influenza fertőzés van a gyakorlatban, mint amennyit lejelentettek az egészségügyben dolgozók. Nevezetesen most úgy állunk, hogy mintegy 4200 esetről beszélünk, ami esetében, amelyek esetében konfirmálódott az influenza vírusnak a jelenléte.
Itt álljon meg egy picit, büntetés jár azért, hogyha túl sok esettel szembesülnek a szakemberek? Vagy olvasom a sajtóból, hogy kórházak nem jelentik a valós megbetegedések számát?
Hát nem jelentik a valós megbetegedések számát, éppen miatt már évek óta abban a helyzetben vagyunk, hogy közegészségügyi kérdésekben nagyon nehéz döntéseket meghozni, és ez, mit én most influenza járványról beszélünk, de ugyanezt elmondhatom a kórházi fertőzésekről, ugyanezt elmondhatom az antibiotikum rezisztenciáról, tehát hiányosan jelentik az egészségügyben dolgozók ezeket az eseteket, ugyanakkor elvárják azt, hogy megfelelő közegészségügyi politikákat léptessünk életbe, és hogyha napjainknál maradunk, akkor elég nehéz megbecsülni akár a minisztériumban, akár központi szinten, akár országos szinten, hogy akkor mi lesz a szükséglet egy év elteltével, hogyha te egy évvel korábban nem jelented le, és nincsenek statisztikáid, hogy akkor hány esettel konfrontálódtál egy éve, két éve, három éve, hogy korrigálni tud azokat a helyzeteket, amikor az igénylista is alul van becsülve. És éppen miatt el kell a önnek is, illetve a hallgatóknak is mondanom, hogy én sokkal jobban örülnék, hogyha már lenne egy tisztességes új oltási törvényünk. Ugyanis másfél évvel ezelőtt a szenátus elfogadta azt a törvényt, ez most a képviselőház egészségügyi bizottságának valamelyik fiókjában pihen. És az a törvény olyan rendelkezéseket léptet életbe, amelyek többek közt arról szólnak, hogy az államnak a kötelezettsége a két éves szükségletet készletezni, ugyanakkor az államnak a kötelezettsége eljuttatni egész a házi orvosig az oltóanyagot, és nagy valószínűséggel akkor nem kerültünk volna abba a helyzetbe 2019-ben, mert lett volna egy olyan tartalék, amihez hozzányúljunk, mert tudod, hogy egy két éves szükségleted ott van valamelyik polcon. És nem fordul el az a helyzet, hogy valaki megrendel egy mennyiséget, és kiderül, hogy annak a többszörösét kellett volna megrendelni egy olyan időszakban, amikor az egész északi féltek ezzel a problémával küzdködik. De nem vagyunk egyedül ebben a helyzetben, tehát ez rendszerint a téli hónapokban jelentkezik. Évtizedek óta tudjuk azt, hogy az oktatási intézmények beindítását követően második, harmadik héten megnő a légúti betegségek száma. Mert visszajönnek a gyerekek a vakációból, megtörténik a különböző korokozóknak a cseréje egymás között, és egyeseknél jelentkezik, másoknál nem jelentkezik, vagy enyhébb formában jelentkeznek a különböző tünetek. Nincs semmi új ebben, viszont egyszerűen aggasztó ez a, nem is tudom minek nevezem, könyvelői megközelítés, vagy egyszerűen nem tudom, hogy most már az ügyészség rátette az egészségügyi szakemberek gondolkodására is a bélyegét. Mert akkor, amikor megkérdeztem, és volt olyan év, amikor 2-3-4 millió ember került beoltásra influenza ellen, most ez a szám mint egy 1,2 millió, 2,5 millió körül mozog. Tehát nagy valószínűséggel igény lenne rá, és akkor nagy valószínűséggel nem konfrontálódnánk ezekkel a súlyosabb esetekkel. Ami az elhalálozások számát illeti, hogyha megengedi. Tehát láthatjuk, hogy napról napra nő az esetszám. Most valahol 54-nél tartunk. Döntő többségük az elhunytaknak idős személy, más betegségekben szenvedő személy, akiknek az influenza által okozott fertőzés nagyon meggyengíti az ellenálló képességüket, és tulajdonképpen komplikációkat, bonyodalmakat okoz, és ezek voltak a legtöbb esetben az elhalálozásnak az okai.
Visszatérnek egy picit az oltóanyagokhoz. Említette azt, hogy nincs elég mennyiségű oltóanyag. Van egy hátulütője is ennek a kérdésnek, és ezt is tisztázzuk, hogy ha a családorvos megrendeli azt a bizonyos mennyiséget, legyen az bármekkora, és a nyakán marad, akkor mi történik? Akkor ő kell kifizesse azt, másrészt pedig hosszú távra. Hogyan lehet oltóanyagot rendelni, mikor ennek lejárati ideje van, és tudomásom szerint az nem több, mint egy év?
Így van. Na most akkor vegyük őket sorba. Tehát a családorvos az igényelt mennyiséget, és az igénynek megfelelően átvételezi a megyei egészségügyi igazgatóságoktól. de akkor, amikor egyesek egyáltalán nem igényeltek, tehát hiába kért valaki, mondok egy számot, 600-at, de akkor, amikor nagyon sokan, és mint most kiderült, egyáltalán nem igényeltek, és ugyanakkor elmentek és felvették az oltóanyagot, mert jelentkeztek az esetek, vagy úgy gondolták, hogy igenis neki ezt meg kell tenni, mert olyan személyek vannak, akiknek ajánlotta az oltás, akkor át kellett egy kicsit csoportosítani, és ezért találkozunk olyan esetekkel, hogy az, aki 600-at rendelt, 25-öt, 30-at, 50-et kapott, mert közben voltak olyanok, akik nem rendeltek egy évvel korábban, de mégis nekik kellett. Éppen miatt nagyon nehéz ezt előjegyezni, illetve akkor van gond, amikor átvette és nem adta be, akkor igen, anyagi felelőssége is van, de hogyha nem vette át, akkor nem terhel ilyen kötelezettség. Ugyanakkor nem igényel nem tudom milyen nagy matematikai ismereteket, hogy figyelembe vegyék azt is, hogy milyen lejárati határidővel van az különböző oltóanyag. Itt tulajdonképpen azt kell tisztességesen felbecsülni, és ezt megerősíteni a statisztikai adatok ismeretében, hogy milyen igény lesz, mert akkor a beszállítókkal lehet egyeztetni, hogy milyen igény lesz októberben, novemberben, decemberben, és így tovább. És ők meg fel tudnak készülni. Jelen esetben az elmúlt évek statisztikája egyet mutattak, és mást mutattak a benyújtott igények.
Egyéb iránt.
Egyet van az a kavarodás.
Egyéb iránt teljes védettséget biztosít az oltás?
Nos, az információim szerint két dolgot el kell mondanom, tehát a mi térségünkben, gondolok itt Erdélynek egy jelentős részébe, nincsenek még meg az egész napra kész pontos adataim, de a statisztikák azt mutatják, hogy talán valamivel kevesebb esettel küzdünk, mint tavaly. A jelenleg az esetszám jóval magasabb az ország déli részében, illetve az ország nyugati határmenti részében. Ez az egyik. És a másik dolog, hogy azt jelezték, és azt jelzik a szakemberek, hogy azok, akik beoltatták magukat időben, gondolok itt október, november, decemberben, és a kialakult már az immunitás az influenza vírussal szembe, magasabb hatékonyságról számolnak be, mint az előző években. Tudni kell azt, hogy ez egy több törzset tartalmazott, vagy több törzsnek a részeit tartalmazó vírus. Az idei évnek az oltóanyagába úgy néz ki, hogy sikerült eltalálni egy nagyon széles spektrumát azoknak a törzseknek, amelyek most keringenek, hogyha használhatok egy kis egy konyhai kifejezést, piacon vannak ebben a pillanatban, ez rendszerint évről évre változik.
A cél, mint egyénnek az immunrendszerét, az ellenálló képességét növelje az oltás beadása?
Növelje és időben növelje.
Na most akkor felvetődik az, hogy most itt január végén még érdemes beoltatnia magát annak, aki ezt nem tette meg eddig, mert hogy állítólag még bő másfél hónapig biztos, hogy fog tombolni az influenza.
Kétségtelen, hogy igen, tehát a szakemberek és a tegnap Bukarestben egy megbeszélésünk volt a minisztériumban az érintett szakemberekkel. Az ő javaslatuk az, hogy igen, nagy valószínűséggel ez a helyzet és ez az állapot körülbelül március vége áprilisig még el fog tartani. Az elkövetkező egy-két héten belül valószínű, hogy az esetszám valamelyest csökkenni fog, ugyanis kezdődik a téli szünet az iskolákban, de azt követően megint várható egy esetszám növekedés. De még mindig beleférünk abban az időben, amikor még az oltóanyaggal kivéthető egy esetleges fertőzés. Természetesen figyelembe véve azt is, hogy azért 2-3 hét kell addig, amíg a szervezetben kialakul az ellenálló képesség az oltás beadását követően. aminek viszont feltételei vannak, tehát akkor adható be egy oltó, egy oltás általános esetekben, amikor a nem beteg, nem lázas, és nincsenek egyéb tünetei, azért, hogy a szervezetnek szervezet képes legyen az oltó anyagban lévő anyagok ellen kialakítani a védekező készségét. Ami télen azért, és egy közösségben járó, akár fiatal, akár idős ember esetében elég nehezen kivitelezhető, mert gondoljunk csak arra, hogy azért átadják egymásnak a különböző fertőzéseket, akkor amikor egy zárt térben vannak, gondolok itt egy osztályterem, vagy egy akármilyen rendezvény esetében. De még mindig megvan az esély arra, hogy aki még nem volt fertőzve, az így megszerezze az immunitását az idei évben tomboló fertőzésre szemben.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt László Attila, szenátor úr, a következő kérdésem inkább a szakmai tapasztalatára alapozódik, mert hogy említette azt, hogy az influenza járvány áldozatai között jobbára idősek és más betegségekben szenvedők vannak, viszont azt is tudjuk, hogy csecsemő is elhalálozott, sőt fiatal ember is áldozatául esett.
Mondhatom.
Mi a baj a fiatalok immunrendszerével? Mert én azt tapasztalom így megfigyelésképpen, hogy a mostani fiatalok, gyerekek sokkal kevésbé ellenállóak a betegségekre, mint például a mi idősebb korosztályunk volt annak idején.
Nos, akkor vegyük egy kicsit sorba, és ha megengedi, akkor egy általános résszel kezdeném. Tehát bármilyen fertőzés, vagy a legtöbb fertőzés esetében, legyen az vírusos, legyen az bakteriális fertőzés, vagy gombás fertőzés. Ez azt jelenti, hogy és ez főleg vírusokra érvényes, az bekerül a szervezetünkbe, bekerül a véráramunkba, és ott kering, és tulajdonképpen bent van, és minden szövetünkben jelen van. Ezt rendszerint a szervezetünk a vírus jelenlétének a hatásait kivédi. Akkor, amikor legyengül az ellenálló képességünk, akkor manifesztálódnak tünetek formájában a vírusnak a jelenlétének köszönhetően ezek a jelenségek. De az ott van. Én tulajdonképpen három főbb csoportba csoportosítanám a különböző komplikációkat és a súlyos helyzeteket, amelyek ilyenkor jelentkeznek. Az egyik az az, hogy vannak olyan esetek, amikor olyan személyek kerülnek megfertőzésre, akiknek valami okból kifolyólag gyenge az ellenálló képességük. Gondolok itt alultáplált személyekre, gondolok itt olyan esetekre, akik mint én, rákban szenvednek, vagy olyan krónikus betegségek, szenvednek, amelyek az ellenálló képességét a szervezetnek csökkentik, és itt ezekben az esetekben előfordul, hogy nagyon súlyos megnyilvánulások vannak. Gondolok itt miokarditiszre, mert ilyen esetek is voltak az elmúlt napokban, vagy agyszövetet megtámadja a vírus maga. A második csoportba tartanám, vagy sorolnám azokat az eseteket, amelyek arról szólnak, hogy addig, amíg a szervezetnek az ellenálló képessége normális és nincs legyengítve, addig a szervezet harcol a különböző fertőzésekkel. Tehát nagyon sok esetben előfordul a hordozói vagyunk egy bizonyos baktériumnak, vagy egy bizonyos fertőzésnek, amit nem nyilvánul meg különböző tünetekkel, mert a szervezet ellen tud állni. De akkor, amikor a vírusos fertőzésnek köszönhetően lecsökken az ellenségünk, akkor előjön az a leszorított, vagy jelenlévő fertőzés, és ilyenkor, mint akár vérmérgezés, szeptikémia, vagy tüdőgyulladás, vagy egyéb problémák jelennek meg derült égből villámcsapásként, hogy senki nem érti, hogy hogyan alakult ki. És a harmadik csoportba sorolnám azokat a helyzeteket, amikor egyéb krónikus betegségben szenved a személy, és erre rájön még egy olyan fertőzés, ami gyengíti az ellenálló képességét, és itt a harmadik csoportba kerülnek többnyire az idősebb személyek, akik közül nagyon sokan cukorbetegségben szenvednek, akik nagyon sokan szív- és keringési rendellenességekkel küzdködnek, vagy akár légúti, krónikus légúti betegségekkel küzdködnek, és akkor jön még rá ez a helyzet, amikor legyengül az ellenálló képességük, és akkor az aszmás, az tüdőgyulladással fejezi be a dolgot, vagy a különböző szív- és érrendszeri betegségben szenvedőnek egyéb problémái lesznek. Tehát ez a három fő csoportba sorolható az esetek döntő többsége, amelyek aztán végül oda vezettek, hogy mintegy 54-en már nincsenek közöttünk. Természetesen ez egy nagyon komoly odafigyelést igényel, és megfelelő felkészülést, és megfelelő ellátást igényel minden esetben, és ott, ahol képesek előre látni, megelőzni, ott viszonylag kicsi a beteg létszám, de időnként előfordulnak ilyen komplikációk is.
Az influenza járvány okozta híráradat miatt az utóbbi időben kevesebbet hallunk a kanyaró, illetve a hepatitis terjedéséről. Nem hiszem, hogy ez a helyzet javult volna.
Egyáltalán nem javult. Kanyaró esetében ott most már úgy tűnik, hogy stabilan kétszámjegyű az új esetszám hetente. Tehát nem nőtt, és egy folyamatos csökkenő tendenciát mutatnak az új esetek. Szinte változatlan, de nem volt növekedés a hepatitis esetében. Én csak gratulálni tudok, mert közben van néhány olyan népegészségügyi problémánk, ahol nem 54 halálesetről beszélünk, hanem ezrekről, vagy akár több tízezerről, de azokról nem beszélünk. Tehát bennünket is, és engem is meglep ez a vehemencia, amivel az elmúlt napokban erről a témáról beszélünk. Egyébként orvosi szemmel nézve egy abszolút kiszámítható folyamat, amit kezelni kell, és ezt tudomásul kell venni, hogy minden egyes, hogy mondjam, tél végén közelgő tavasz közelettével ezekkel az esetekkel mindig konfrontálódni fogunk.
És van itt egy másik lesújtó statisztika, amiről szintén kevés szó esik, viszont érdekes módon, hogy ez nem jelent sürgősséget, ha lehet így fogalmazni a szaktárca szempontjából, olvasom, hogy a méhnyakrák az egyetlen gyakori daganatos megbetegedés, amely védőoltással és rendszeres szűréssel megelőzhető. Azonban Romániában nem támogatják a vakcinák beszerzését, annak ellenére, hogy az ország uniós lista vezető a halálos áldozatok tekintetében.
Így van. Na most, volt egy több éves próbálkozás erre bevezetni ezt az oltástípust. Úgy emlékszem, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt, ami kudarcba fulladt. Szinte tankönyvi kudarcnak nevezném. Megmutattuk azt a világnak, hogy hogyan nem kell egy oltást bevezetni. Volt egy ilyen próbálkozás, nagyon drasztikus módszerekkel a serdülő lányokat próbálták annak idején beoltani, ami teljes kudarcba fulladt ez az oltás, és éppen miatt azt látom, hogy ezt legalábbis a minisztérium szempontjából elég furán kezelik. Az eltelt idő alatt viszont kiderült, hogy ez egyik leghatékonyabb módja a méhnyakráknak a megelőzésére. Ugyanis kiderült, hogy azokban az esetekben, ahol méhnyakrákot diagnosztizáltak, kimutatható az, hogy az okozó közül, vagy a legtöbb esetben ott van ez a fertőzés. ami egyébként ezzel az oltóanyaggal megoldható. Én nagyon remélem egyelőre javaslatunk szerint az új törvényben, mint fakultatív vagy opcionális oltásként került be, és látom az értelmét ennek a törvénynek az elfogadására a képviselőház előtt, mert az viszont megteremti a feltételeit annak, hogy ne ilyen pontszerű próbálkozások legyenek, hanem hosszú távon rendelkezésre álljon az a készlet, amivel aztán folyamatosan kialakítható egy kiszámítható, konstans és hatékony oltási rendszer a méhnyakrák ellen is.
Többek között. És ha az oltás törvény megszületik, akkor valamelyest ez az ellenkampány, ami az utóbbi években a csúcspontjára hágott, az is valamelyest enyhülni fog.
Kis úr, azt hiszem, hogy itt némi józanságot be kell vigyünk a gondolkodásmódunkba. Tehát a kanyaró esetében többször elmondtam, mielőtt oltottunk volna Romániában, 1980 előtt évente Romániában több mint 100 000 eset volt minden évben. Miután kötelező oltássá vált a kanyaró elleni oltás, volt olyan év, viszonylag rövid időszak eltelt, úgy emlékszem, hogy 8 vagy 10 év eltelt, amikor 7 esetet találkoztunk az egész országban. Nagyon hosszú ideig ilyen kétszámjegyű esetszámmal találkoztunk évente, aztán az elmúlt 3 évben ez felrobbant. Azért, mert lennebengedtük a kezünket, nem találkoztunk már ilyen magas esetszámmal, és akkor egyesek eldöntötték, vagy úgy gondolták, hogy már nem olyan fontos ez ellen a betegség ellen oltani. Sajnos, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Én azt látom, hogy továbbra is a megelőzés esetében az oltásnak igenis nagyon fontos szerepe van. És azt hiszem, hogy még ez lesz az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy elkerüljünk olyan kellemetlen helyzeteket, amelyek időnként fel fognak bukkanni. 2019-ben most influenzáról beszélünk, nagy valószínűséggel az elkövetkező időben megint B-hepatitiszról, meg A-hepatitiszról fogunk beszélni. Időnként felbukkannak ilyen helyzetek, amelyek esetében a leghatékonyabb az oltás.
Ami az átkos időben idézőjelbe téve kötelező volt, és az iskolában időszakosan, amikor annak módja volt, akkor beadták, ott nem volt pardon.
Igen, apropó új oltási törvény, mert tegnap a miniszter asszony este fele már nyilatkozott erről. Tehát annak idején volt egy olyan fejezet, amit végül elnapoltunk, és úgy tartottuk, hogy először menjen át ebben a formában, illetve azután majd egészítsük ki. A miniszter asszony is jelezte a tegnap este, hogy jó volna átgondolni azt, hogy akár patikákban is lehessen oltani. Ezt azért mondom, és néhány órával ezelőtt épp az unokámnak kerestem az oltóanyagot az egyik patikába, addig, amíg ott voltam, hárman jöttek be, és kérdezték, hogy hol lehet oltóanyagot vásárolni, és természetesen, idézőjelben természetesen nem lehet, mert nincs. De azt hiszem, hogy ez is egy megoldás lenne, és nagy mértékben növelni az oltóanyagot, vagy az oltási lefedettséget ebben az országban, hogy legalább azok esetében, akik ezt nagyon, hogy mondjam, felelősségteljesen kezelik, és úgy tartják, hogy igenis ők beoltatnák magukat, akkor akár a patikába is tehessék meg, természetesen megfelelő körülmények között.
Többször említette, hogy tegnap a fővárosban tartózkodott, és eszmecserén vett részt többek között a miniszterasszonnyal, Szolina Pintja asszonnyal. Na már most az idei költségvetés még nincs meg, talán még nem is körvonalazódott, nem is került nyilvánosságra, de az ígéretek szintjén már tudjuk, hogy az egészségügy és a tanügy jelentős anyagi támogatásban fog részesülni, hát hiszük, ha látjuk. Erről nem esett szó, tisztelt szenátor úr, mire lehet számítani?
Kisúr, azért mosolygom, mert tegnap egy nagyon hosszú beszélgetést folytattunk a miniszter asszonnyal. nem hiszem, hogy túl sokszor megtörtént volna, hogy a miniszter ne tudja, hogy hogyan fog kinézni a költségvetése, de 2009-ben egyesek úgy tartják, hogy ez természetes. Tehát a miniszter asszony, illetve a minisztériumnak még nincs tudomása arról, hogy melyek azok a számok, amelyek a 2019-es költségvetésben az egészségügyi minisztériumot érintik, vagy hogy fog kinézni a költségvetésük, és ez tegnap délben fél egykor még ez volt a helyzet. Délután volt egy kormányülés, lehet, hogy azóta többet tudnak. Van néhány olyan dolog, amit hát egyrészt átbeszéltük, és mi, mint RMDSZ, illetve jó maga, mint az egészségügyi bizottság elnökeként fontosnak tartunk. És akkor sorolnám. Az első az az, hogy az egyik nagy kötelezettségünk, hogy javítani az alapellátás finanszírozási rendszerén. A tavaly sikerült egy kicsit megnövelni, illetve a költségvetési vita során kiegészíteni az alapellátásra szánt összegeket, amelynek köszönhetően az alapellátásban dolgozók, illetve az alapellátási rendszer túlélte a 2019-es évet, illetve meg volt nekik ígérve, hogy ez a növekedés, ők nem kapják meg azt, amit a közszférában dolgozók megkapnak, és nevezetesen a 172%-os emelést, a béremelést az állami kórházakban, de néhány lépcsőben tovább fogjuk emelni. Most én megmondom őszintén, hogy január 31-én még nem tudom, hogy a költségvetés ezt tartalmazza ezeket az összegeket, vagy sem. Ez volt az egyik pont, amit jeleztem a miniszterasszonynak, és ő is úgy látja, hogy igenis meg kell emelni az alapellátásban dolgozóknak a jövedelmét, illetve a szolgáltatási díjait, hogy egyrészt a vállalt kötelezettségeit teljesítse a román állam, illetve fent tudjuk tartani ezt a nagyon fontos rendszert. A második dolog, amiről hosszasan beszéltünk, azok a nemzeti programok finanszírozásának a kérdése. A tavalyi évben úgy indultunk útnak, hogy egy 45%-os deficit volt ezek finanszírozására. Ez úgy jött össze, hogy az első két hónapot az előző év költségvetéséből finanszírozták. Meg volt ígérve, hogy a költségvetés kiegészítésnél bepótolnak, és ez végül valamikor novemberben történt meg. És akkor, amikor egészségügyi programokról beszélek, akkor, hogy érthető legyek, infarktus van, agyvérzés van, cukorbetegség van, ortopédia van, és így tovább. Tehát olyan népegészségügyi problémák, amelyek esetében külön programokat hoztak létre, hogy a magas betegszámot külön alapból tudják finanszírozni, és onkológia is, még folytathatnám a sort. A harmadik kérdés azzal kapcsolatos volt, ami a költségvetést illeti, hogy a tavalyi évben a térítendő gyógyszerek listája mintegy 29 molekulával bővült. Viszont ezeknek a fedezetére nem lett megnövelve a költségvetés a biztosítónak. Más szóval minden új termék tovább szűkíti a már piacon lévőnek a helyzetét. Mert ugyanabból a pénzből kell gazdálkodni, és azt próbáljuk, és azt jeleztem, hogy a szándékunk az az, hogy egy olyan megoldást találni, hogy akkor, amikor egy olyan döntés születik, hogy akkor egy újabb molekula jelenik meg a piacon, akkor rendeljük mellé a pénzt is. Illetve volt néhány olyan kérdéskör, ami egyrészt inkább a bürokrácia csökkentést, illetve a decentralizáció folytatását illeti, vagy érintette. És azért mondom ezt, mert 2018-ban már látszik az a szinte ég és föld közötti szakadék a különböző intézmények között. Azon intézmények között, amelyek 2010-ben átkerültek az önkormányzati tulajdonba, és az önkormányzatok, legyen az megyei, legyen az helyi önkormányzat, nagyon felelősségteljesen karban tartja, működteti, felszereli a különböző intézményeket, de ugyanakkor 9 év sem volt elég arra, hogy átruházzuk az alkalmazással, a struktúrával kapcsolatos döntéseket a minisztériumtól az intézményvezetésre, illetve a bürokrácia csökkentés területén még mindig nincs szándék, és ezért használom ezt a szót, hogy még mindig egyesek úgy gondolják, hogy Bukarestben sokkal jobban tudják, és ők kell eldöntsék azt, hogy mit csináljon valaki Máramarosszigeten, vagy nagy Istencsíkfaludában, vagy Kolozsváron, vagy bárhol. Tehát nagyjából ezek voltak a fő témák, ami miatt elég hosszasan beszélgettünk a tegnap a miniszterasszonynal. Természetesen nem tagadom, hogy az idődöntő része az arról szólt a következő évi költségvetésről, és az, hogy hogyan kéne kinézzen. Hozzátéve ezt a zárójelet, hogy valószínű, hogy ő többet tud a délután 5 órás kormányülést követően.
Hétfőtől önök is többet fognak tudni.
Hát én remélem, hogy már pénteken már többet tudunk, mert állítólag pénteken fogadja el a kormány a végső változatot. Péntektől hétfőig lehet letenni a módosító indítványokat, és hétfőn délután pedig a szakbizottságokhoz kerül vitára, mert az a számlék, hogy jövő héten megtörténjék a bizottsági vita, és nagy valószínűséggel 11-én akkor bekerüljön a plénumba, a közös plénumba a költségvetési vita. Itt elmondanák egy kicsit kibővített mondatot, tehát miért tartjuk fontosnak egy költségvetésnek az elfogadását időben? Mert a törvény azt mondja, hogy egyrészt október végén a funkcióban lévő kormány az el kell fogadja az első változatát a következő évi költségvetésnek, ezt közvitára kell bocsátania, ezt követően a parlament elé kell terjeszteni novemberbe, azért, hogy legkésőbb decemberben a parlament fogadja el. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy mintegy 3-4 hónapos késés már megtörtént, aminek az eredménye az lesz, hogy miután lesz országos költségvetésünk, azután fogadhatják el a megyei tanácsok a költségvetéseiket, azután fogadhatják el a helyi önkormányzatok a költségvetéseiket. Más szóval, nagy valószínűséggel a közbeszerzések valamikor május-júniusban lesznek meghirdetve, akkor ami mire elbírálásra kerül, nagy valószínűséggel a nyár közepe lesz, és a munkálatok, ne egy Isten, útépítés vagy akármi, valamikor szeptember vagy novemberben kezdődhetnek legjobb esetben. Tehát ez a költségvetés nem elfogadásának az egyik közvetlen következménye.
Hát ha mégsem ilyen fekete az ördög, bízunk benne, mert más nem marad hátra. Mindenképpen lesz intenzív munkájuk a jövő hét elejétől kezdődően. Úgyhogy köszönöm szépen önnek, hogy vázolta a fontosabb pontokat, és jó munkát.
Nagyon szívesen, de ezt biztosítok mindenkit, hogy ez nem rajtunk múlik, mint a RMDSZ. És hogyha megengedi befejezésképpen, visszatérnek egy kicsit az oltási törvényre. Tegnap este láttam, hogy a képviselőházi elnök kollégám magyarázta a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem román tanárainak az álláspontját, és ezt úgy prezentálta, hogy egyes emberek politikai célokra akarják felhasználni a kialakult helyzetet. Véleményem szerint lehet, hogy sokkal hatékonyabb lett volna, hogyha nem hibás döntéseket véd egyrészt, és másrészt pedig több figyelmet szánna az oltási törvényre, ami ott van a fiókjában másfél éve, és akkor előfordulhat, hogy kevesebb esettel, illetve kevesebb elhalálozással küzdöttünk volna 2019-ben.
Hát ha változik valamit a helyzet. Köszönöm szépen önnek az interjút.
Köszönöm szépen.